Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi reánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 20. részében, a 45-től a 47-ig terjedő versekben és a 21. résznek első 19 versében. Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek díszes köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, szeretik a főhelyeket a zsinagógákban és az asztalfőn ülni a lakomákon, akik felemésztik az özvegyek házát és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt. Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem maradt kő kövön, amit le ne rombolnának. Ekkor azt kérdezték tőle, Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez elkezdődik? Ő pedig így válaszolt, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. Meg azt az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. S amikor háború zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta, nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. De még ezek előtt kezet emelnek rátok és üldöznek titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúság tételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellene állni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd lelketeket. Isten tegye áldotta az ő drága szent igéjét, minnyájunk lelki épülésére, azért, hogy Istennek igéje ma is bennünket az örök életre tudjon vezérelni. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálával van telve a mi szívünk, Urunk, azért, hogy mint teremtőnk és gondviselünk, kezedbe tartod a mi sorsunkat, a mi testünket és lelkünket. S magasztalunk azért, édesatyánk, hogy neked gondod van minden történelmi korszakban a tieidre. Mert, Urunk, te voltál hajlékunk, és te vagy nemzedékről nemzedékre, és nem találhat nyugalmat és békességet az ember lelke addig, amíg ebbe a hajlékba az Úr lelkébe be nem tud vonulni. Kérünk, Urunk, hogy légy most nekünk segítségül, hogy mindazt, ami visszahúzna, mindaz, ami megterhel, ami fáj, ami gyöngeség, ami nyomorúság, hogy tudjuk most letenni a te kezedbe. S engedd meg, Urunk, hogy a mi gondolataink és a mi lelkünk hadd lehessen most a te hatalmadba. Kérünk, Urunk, hogy tápláld a mi lelkünket és növeld hitünket ezáltal, hogy megláthassuk azt, hogy mit vársz tőlünk, Urunk, abban a világkorszakban, amelybe életünket belehelyezted. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, a betegeket, hogy légy gyógyítójuk. Irgalmas szeretetedért könyörgünk, amikor a gyászolókat hozzuk eléd. Légy, Urunk, vigasztalójuk. Könyörgünk, Urunk, e változásban lévő világért. Engedd meg, hogy felismerjenek téged, élő Krisztust, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És hű tanú, aki hűséges voltál, Úr Jézus, mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Urunk, engedd meg, hogy erre a hűségre ma is az Isten tiszteleten a mi lelkünk is választ tudjon adni. És engedd meg, hogy a változó körülményeink között veled tudjunk majd hazamenni a változhatatlannal. Így kérünk, Szentlélek Úristen, munkáld ki a mi életünkbe, hogy ne csak meghalljuk, meghallgassuk a te igédet, ne csak ismerjük a Szentírás igazságait, hanem engedd meg, Urunk, hogy a lelkünket adjuk a te kezedbe, mindazt, amink van, a tiéd lehessen. Így kérünk, Atyánk, adj nekünk engedelmes szívet, hogy az igét befogadhassuk, megélhessük, és vihessük magunkkal a gondjaink közé, az otthonainkba, a munkahelyekre. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy az ige életé válhasson mindnyájunk számára, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 21. részében, a 25-től a 28-ig terjedő versekben, és János mennyei jelenések könyvének 2. részének 10. versében a következőképpen. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt, kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Kedves szeretett testvérek, János apostol az ő levelében, az első levél 3. részében így ökszezi a keresztény életnek a jelenét, a mindenkori jelenét, a 3. rész 2. versétől. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akikben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett láthatóvá, hogy mivé leszünk. Vagyis, kedves testvérek, egy változó világban vagyunk benne, egy olyan változó világban, amelyben minden megváltozik. Egyet tudunk, hogy már ami régen volt, azok az életmodellek, azok az értékek, azok már megváltoztak, elveszítettük, kicsúsztak a kezeink közül, és talán már nem is jönnek vissza soha többé. És van még egy bizonyos dolog, hogy nem tudjuk, hogy mivé válik még ez a világ. És nem tudjuk, hogy mivé válunk mi magunk is benne. Mégis ebben a változó világban élünk, és ez a változó világ egy nagy próbatétel a jelenlegi világra, nemzetekre, politikára, gazdaságra való tekintettel. Szerintem a változó világban megváltoznak az erőviszonyok, megváltoznak a politikai befolyásnak a ható erői, megváltozik a gazdaságnak a szereplőinek az élvonalban való létezése. Azt láthatjuk, hogy olyan fejlődő országok törnek elő, és olyan nemzetek süllyednek alá, akikről mindezeket nem is tudtuk volna elképzelni. Olyan változó világban élünk, ahol változik az erkölcs, ahol változnak a társadalmi normák. Mindaz, ami régen volt, ma már az ember alig meri megemlíteni, mint normát. De jó lenne ezt szem előtt tartani. Ózsdinak, régi módinak tartanak bennünket emiatt. Igen, nagy változásban van a világ, És ez a változás tapintható úgy, hogyan emberek elindulnak és keresik a jobb világot, vagy azért, mert valóban az életüket mentik, vagy azért, mert egy jobb világot szeretnének maguknak, úgy, mint az európai ember, de egyszerűen változóban van a világ, és ez próbatétel, mert az ember nem szereti elengedni azt, ami már elmúlt, és a másik nagy fájdalmunk, hogy érezzük azt, hogy ki kell, hogy lépjünk azokból a keretekből, amelyekben vagyunk, de hogyan tudunk mi helyesen döntést hozni, és egyáltalán mihez kell, hogy igazítsuk magunkat. És olyan jó, hogy János apostol is segítségül jön, és azt mondja, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ez biztos, a jelenlegi világban is, ez kézzel fogható, az Isten megváltó szeretete, hogy Isten gyermekei vagyunk. És akit egyszer az élő Isten magához ölelt, annak nem kell aggódnia, hanem emelje fel a fejét, akkor is, amikor jönnek a próbatételek, amikor jön a világ nagy változása, akkor is, hogyha éppen a történelem kerekei nem keresztjén párti napokat és esztendőket, évtizedeket hoznak számunkra, akkor is, aki Krisztusé, emelje fel a fejét, mert közeledik majd a mi megváltatásunk. Lukács evangélista gyönyörűen választja szét azt, amiről úgy szoktunk beszélni, hogy az idők jelei. Tudjuk nagyon jól, hogy az emberiséget mindig foglalkoztatta az, hogy mikor jön majd el a vég. Nagyon jól tudjuk, aminek van kezdete kell, hogy legyen vége is. Éppen úgy, hogy az emberi élet születéssel kezdődik, és látható módon halállal, a test halálával zárul le a mi itteni életünk ebbe a látható világba, de Istennek legyen hála, van tovább. Ugyanígy a látható világ eleme is egyszer fel fognak bomlani, ugyanis a világ ítéletével együtt járó világ bomlás is ugyanazzal a szóval van kifejezve, amivel az ember halála, a thanatos, ami kimondottan bomlást jelent, felbomlása annak, ami eddig rendszerben volt, ami működő volt, de most minden megváltozik és felbomlik, és nehezen tudja az ember ezt, kedves testvérek, felfogni, hogy mit évők legyünk akkor, amikor jeleket látunk, intőjeleket, mit évők legyünk akkor, amikor majd megjelenik az emberfia jele az égen, amikor majd eljön felhőben, ugyanúgy, ahogy látták a tanítványok, hogy felhő takarta előtt a szemük elől. Kedves testvérek, Lukács evangélista szeretné, ha tisztán tudnánk látni, és azt mondja, hogy a történelem folyamán mindig is voltak a kereszténységet történeti módon érintő próbatételek. A próbatétel szó végig kíséri az új szövetségnek az eseményeit egészen a Jelenések könyvéig, és azok az igék szerepelnek itt, amelyek azt jelentik, hogy több oldalról való szorításban, megpróbáltatásban él az Isten népe a földön. Többféle megszorításban az a gyülekezet, amelyikhez Krisztus szólotta a legcsodálatosabb egyik igét, légy hű, mint halálig, és néked adom az örök életnek koronáját, ez a szmirnai gyülekezet volt, amely a korabeli kis-ázsiai viszonyok között az egyik legnagyobb próbatételnek volt kitéve. Számos tévtanító jött ebbe a gyülekezetbe, miközben el kellett, hogy szenvedjék a zsinagógából jövő támadást is a zsidó testvérek részéről. Nagyon sokszor a korabeli egyházi vezetők leírták, hogy sokszor többet szenvednek a vallásos emberektől, mint a pogányoktól. És ezt láthatjuk akkor is, amikor az Úr Jézus ott van a vallási élet vezetői között, akik jól lehet, hogy hallották, amit az Úr Jézus elmondott, amikor jelentette három ízbeni szenvedéseit. Mégis látható módon lélekben egészen távol vannak az Úrtól, mindazoktól az eseményektől, amelyek az Úr Jézussal is történni fognak, pedig ezek is intőjelek mindig, amiket az Úristen ad számunkra, és olyan kérdésekkel ösztönzik az Úr Jézust, hogy megfogható állapotba kerüljön, könnyebb legyen vele leszámolni, vagy halálra adni, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem. s azt az Úr Jézust, akit már nem sok minden választ el, az ő szenvedésétől és kereszthalálától, azzal a kérdéssel feszítik a lelkét, hogy mit kell tudni a feltámadásról. Van egyáltalán feltámadás? Hát a szadduceusok nem hittek benne. Az Úr Jézushoz a legközelebb tanításuk van a farizeus pártiak által. Hitték a feltámadást, elfogadták a próféta könyve kijelentését, és mégis volt a lelkiségüknek egy igen nagy hiány állapota, hogy a szívüket nem adták Istennek. Az eszüket igen, mindent tudtak, mindent ismertek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ismeritek a fügefa példázatát, hogy amikor tavaszodik és jön a nyár eleje, zsendülni fog a levele. Hát ennyire vakok vagytok, nem tudjátok megítélni azt az időt, amiben most benne vagytok. A változás időszakát élitek. Isten megnyitotta az egek egeit, elküldte az ő egyszülött fiát. És ti érzitek, hogy változni kéne. És ezt a változást helyezi a szívére az Úr Jézus Nikodémusnak is. Szükség néktek újonnan születnetek. Változtatni kell. Nem idomulhattok ehhez a világhoz, ne ebbe olvadjatok bele, mert ez el fog múlni. A szeretet himnuszában le van írva, nagyon pontosan, legyen profétálás, legyen ismeret, el fog múlni, el fogja veszíteni az érvényét, az a tudás, ami addig tudásnak számított. Minden el fog múlni, csak egy valami nem, az pedig a szeretet, az Istenből fakadó szeretet. Mert hogy Isten örökké való. Kihez kell akkor nekünk hűnek lenni, kedves testvérek? Amikor ma az ige szólítja a szívünket, változó életkörülményeink között, változó lelki állapotban, egészség és betegség között, fiatalságból az időskor felé, betegségből a gyógyulás felé, légy hű, mint halálig. Kihez vagyok én hű, kedves testvérek? Érdemes ezt a kérdést feltenni mindnyájunknak, nekem is, saját magunknak, hogy kihez vagyok én hű. A szmírnai gyülekezet azt élte meg, hogy Szmírna városa mindenkihez hű volt, csak Krisztusához nem. Hűek voltak ahhoz, hogy ők a leggyönyörűbb város Kis-Ázsiában. Gyöngyszeme, Ázsia gyöngyszeme, így nevezték magukat. Akkor tudnunk kell, hogy a kulturális életben is kimagasló szerepet töltöttek be. Itt Szmirnába született Homérosz. Az első nagy színházat, mint kulturális létesítményt ők építették fel. Aztán, amikor a császár kultusz kezdett megerősödni, Tiberius császár versenyre hívta a városokat, és az volt a versenynek a tétje, hogy ki a leghűbb Tiberius császárhoz. S ők fogják megkapni a lehetőséget, hogy a császárnak templomot építsenek, hogy istenként imádják őt. Szmírna megnyerte ezt is. Hű volt, a leghűbb város volt a császárhoz, kedves testvérek. S ennek a Szmírnának úgy mutatkozik be a jelenések könyvébe az Úr Jézus, hogy én vagyok az első. Ugye mennyire szívenütő? Én vagyok az első és az utolsó, az alfa és az omega. Nézd csak meg, hogy kikhez akartál te hű lenni, egész életedbe, történetedbe. Kihez voltál hű? Emberekhez, rendszerekhez, elképzelésekhez, vágyakhoz. De ezek mind meg fognak változni. Ki az, aki soha nem változik meg? Hát Jézus Krisztus, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, és akiről azt írja a jelenések könyve, hogy ő a hű tanú. Kedves testvérek, Jézus a leghűbb tanú, mindvégig hű volt a kereszt halálig. Nem adta fel fél úton, nem mondta azt, hogy csalódtam az emberekben. Minden változik, hát én nem változhatok meg, hát én nem változtathatom meg a véleményemet, a tervemet. Eszébe nem jutott, mert hű volt, és a hűség azt jelenti, kedves testvérek, a görög nyelvben, a pisztis igen, hűnek, megbízhatónak, terhelhetőnek bizonyulni, aki a bizonyságot elfogadja, ami Krisztusról szól, és ebbe úgy belekapaszkodik, hogy bármi jöjjön az életébe, öröm vagy bánat, egészség vagy betegség, el ne hagyja az ő Krisztusát, hű legyen hozzá, mint halálig. Légy hű, mint halálig. A Thánatosz ige szerepel. A bomlásig, a felbomlásig, a halál pillanatáig neked addig kell kitartónak, hűnek bizonyulnod az élő Krisztushoz. Szmirna püspöke Polikárposz Krisztus után 155-ben az amfiteátrumban kapott egy felkérést arra, hogy tagadja meg az élő Krisztusát. És az akkor 87 éves szmirnai püspök úgy tett bizonyságot. 87 éven át az én megváltó Istenem a kezébe tartotta erősen az én életemet. Hát az az Isten, aki értem adta a legdrágábbat, az ő egyszülött fiát, hogy nekem adja az örök életet. Ő, aki soha nem bántott, hanem életre vezetett, megmentett. Hogyan is tagadhatnám meg? S vállalta a mártír halált. Hűnek bizonyult mindvégig. Kedves testvérek, meddig tudunk hűek lenni? Hát addig, amíg nem ér minket próbatétel, amíg nincs tétje ennek a hitnek, amíg nem kell elszenvedni ezért próbatételeket, addig könnyű mondani, hogy hiszek. Az egyik kedves történet azt mondja el, hogy egy George nevezetű férfi egyszer eltökélte magába, hogy a Niagara vízesés fölött kifeszít egy vastag kötelet, és ez biciklivel úgy gondolta, hogy megteszi az utat oda-vissza. Az emberek először nem akartak hinni neki. Azt hitték, hogy valami üzleti fogás, valamilyen terméket szeretne reklámozni ezzel, de amikor leszerelte a bicikli kergékről a gumiköpenyt, akkor kapcsoltak, hogy ez az ember ezt komolyan gondolja. És valóban ráhelyezte a bicikli szerkezetet erre a kötélre. És George elkezdett biciklizni a kötélen, hát a túloldalra. Az emberek először feszült csenddel kísérték az első mozdulatait, aztán egyre hangosabban kiabálni kezdtek, hogy George, mi hiszünk benned, te ezt meg tudod csinálni. S végig éjjenezték, különösképpen, mikor átélt a túloldalra, és amikor megfordult és visszafele is vissza tudott jönni, az ott lévő emberek sokassága szinte istenítette George-ot, és arról biztosították, hogy bizony, mi hittünk benned, és hiszünk neked, hogy ezt meg lehet csinálni. Igen, ám csak George-nak volt egy másik gondolata is, és elmondta, na akkor most ki lesz az közületek, aki a hátam mögé ül, a biciklire, és most együtt megyünk át a túloldalra, és vissza is jövünk majd ide, az emberek közé. Az emberek mélyen hallgattak, senki nem mert jelentkezni. Mindenkinek az ajkán elcsitult a nagy bizonyságtétel, hogy hiszünk benned, George. És akkor egyszer egy kislány jelentkezett, és azt mondta, hogy majd ő George-al átmegy a túloldalra, és vissza is jön. Elindultak. Mindenki sugdolózott, és mindenki vádolta George-ot. Hogy mer egy kislányt bevonni ebbe a próbálkozásába? Miért egy gyermeket kell kitenni ilyen nagy próbatételnek? Aztán átértek a túloldalra, megfordultak, és jöttek vissza. És ismét elkezdődött a gyarló emberi üdvrivalgás. Mi tudtuk, hogy te ezt meg tudod csinálni, George, mi hiszünk benned. És megkérdezték a kislánytól, hogy mondta, miért vállaltad ezt, hogy odaülsz a háta mögé. És a kislány azt mondta, hogy tudjátok, ő az édesapám. Mindig jó volt hozzám. Mindig a kezébe tartotta mindazt, ami engem az életben érintett. Én még soha nem csalódtam benne, ezért nem csak, hogy hittem benne, hogy megcsinálja, tudjátok, én bíztam benne. Milyen nagy különbség? Hinni vagy bízni. A bizalomnak a hitből kell fakadnia. És amikor Isten azt mondja, életünk változó körülményei között, mert diagnosztizálnak nálunk egy súlyos betegséget, és azt mondja, hogy drága gyermekem, meg kell, hogy próbáljalak. Meg kell, hogy tudjam, hogy mi van a szívedben, miattad. Miért kell a próbatétel? Kinek van rá szüksége? Nekünk. Hogy kiderüljön a számunkra, hogy az, amit mi hitnek gondoltunk, valóban az-e. És amikor az embernek el kell hagynia az egészségét is, belecsúszik a beteg napokba, a betegség fájdalmaiba, a bizonytalanságba, mennyire nagy reménytelenségek és mennyire nagy próbatételek jönnek, mikor az ember élete megváltozik. Ugyanilyen nagy fájdalom, amikor elveszítünk valakit, és megváltozik minden. Soha többé nem lesz olyan az életünk, mint amilyen vele volt. Minden változik. S ott a rabatal mellett, amikor Isten azt mondja, hogy jöjj, ne félj, csak higgy, mint ahogy a Jairusnak is ezt mondta az Úr Jézus, amikor leánykája halála hírét vitték neki. Kedves testvérek, tudunk-e a bizonytalanságok között, a változó életkörülményeink között nem csak hinni, bízni Jézusban és elindulni utána, és elindulni ő vele. Az Úr Jézus azt mondta, hogy bárki, akárki, aki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Itt nem arról a keresztről van szó, amit mi szeretünk annak gondolni, hogy a betegségem, a nyomorúságom, az élethelyzetem. Nem, itt arról a keresztről van szó, ami Krisztus bizonyságtevő keresztje jelent, hogy felveszem a Krisztus szolgálatát, hogy magamra öltöm azt a keresztet, azt az odaszántságot, azt az önfeláldozó szeretetet, amelyel az Úr értem is eleget tett. Vajon képesek vagyunk-e így követni az Urat? A farizeusok csak a szabálykövetéssel, a norma követésig jutottak el az Isten követésével, hogy betartották a 10 parancsolatot, és még keményebben betartották azt a nép körében. Arról hallunk, hogy az Úr Jézus meginti őket becsvágyuk miatt. Szerették, hogy az első helyeken ülnek, hogy mindenki felnéz rájuk, hogy szinte istenítették őket, és ők ezt álszenten fel is vállalták azért, mert hogy ők a törvény képviselői és magyarázói. Hát ez nekik kijár. Hol volt a szívük, kihez voltak hűek? Hát nem Istenhez. Önmaguk alkotta ideológiákhoz, mert eltorzult az emberi lélek, aki az Istentől való hűségből kiszakad. Kedves testvérek, éppen ezért látja az Úr Jézus, hogy amikor kijöve a templomból mindenki dob a persejbe, az Úr Jézus valószínűleg a templomnak annak a részén lehetett, ahol 13 persely volt elhelyezve a külső templom udvarba, ebbe dobálták bele az adományaikat, és mindazokat az áldozatokat, hálaáldozatoknak az anyagi javait, amelyeket oda szántak az Úr dicsőségére. És akkor azt látja az Úr, hogy jön az özvegyasszony, és a 2 fillérjét beledobja a persejbe, és az eredeti szöveg szó szerint azt mondja, és bele dobta minden vagyonát, beledobta az életét. Az életét dobta bele. A megélhetését, amiből élhetett volna az elkövetkezendő napokban. Mindenét oda adta, és ennek az a következménye, és az az előzménye, hogy oda adhatta az egész lényét az Istennek. Mindenét. És azt mondta, hogy Uram, minek tartogassam ezt, amikor mindenem a tiéd? Legyen úgy, ahogyan te akarod. Farizeusok csak arról tudtak tanítani, hogy ők mit akarnak. Hogy ők mit akarnak, és ebbe belerántották az Istent, hogy ezt ő mondja, nem tudták szeretni sem az Istent, sem az embert, mert a szívük nem volt az Istené. Nincsenél nagyobb veszedelme a mindenkori keresztény embernek, hogy úgy járjunk templomba, hogy úgy konfirmáljunk, úgy kössünk egyházi esküvőt, hogy nincs az élő Isten a szívünkbe, hogy nem adtuk át magunkat neki, és közben a kegyesség látszata alatt az ember a lehető legkegyetlenebbé tud válni, Isten megváltó szeretetét nélkülözve. Hát, kedves testvérek, nagy változások mindig is voltak a világban, az első keresztjének is átélték ennek az igének minden jelentőségét, és nyilvánvalóan gondolták azt, hogy még az ő idejükben kell, hogy eljöjjön az Úr. Hiszen itt olyan igék szerepelnek, hogy átadják majd őket a hatóságoknak, királyoknak, kezet emelnek rájuk, és elég, hogyha Néró vagy Domitianus császárnak a keresztjén üldözéseire, kegyetlenkedéseire gondolunk. Mennyire úgy érezhette az a keresztjén nemzedék is, hogy az ő idejükben jön el az Úr. Ki gondolta volna, hogy ma Európában, még közelebbről Franciaországban egy misén, egy miséző papot meg fognak ölni, mégpedig elég drasztikus módon. Ki gondolta volna, hogy Magyarországon a templomokat, a szertartások helyeit az állam fokozott rendőri védelemmel fogja majd támogatni. Ki gondolta volna ezt, hogy erre sor kerül? Mégis azt mondja az Úr Jézus, hogy ne csüggedjetek el, hanem amikor látjátok ezeket a jeleket. Nagyon érdekes, hogy amikor az Úr Jézusnak a csodatételeiről van szó, mikor a menny világa adja a jeleket gyógyulásokba, Jézus által különleges eseményekbe, görög nyelv mindig úgy fejezi ki, hogy szémelyakáj, terátá, csodás jeleket vitt véghez az Úr Jézus. És amikor az idők, a történelem jeleiről beszél, akkor csak a szémelya szó szerepel, ami azt jelenti, hogy az Úr intő jeleket ad az övéinek. Nem azért, hogy rettegjünk. Jézus nem katasztrófa híreket akar elmondani az utolsó időkről. Soha ne feledjük el, miért jött el az Úr, hogy megkeresse, megmentse és megtartsa az elveszettet. És amikor eljön majd az ő utolsó eljövetelében, kedves testvérek, akkor is ezért fog jönni, hogy akik átadták az életüket ő neki, mint az az özvegyasszony, kifejezte, hogy mindene az Úré, azoknak mondja, emeljétek fel a fejeteket, ne csüggedjetek a csüggedés generációjával együtt, ne idomuljatok ahhoz az apátiához, amiben az emberek szoronganak, félnek, és kilátástalanok, mert bizonytalanok és tanácstalanok a jövendő felől. Emeljétek föl a ti fejeteket! De csodálatos hír ez! Már most megtehetjük ezt, kedves testvérek, mert aki mindenét odaadja Krisztusnak, annak nincs miért csüggednie. Emeljétek föl fejeteket, mert közeleg megváltásotok. Igen, az a megváltás, amit már itt átél az ember ebbe a látható világban, ez a megváltás lesz, és válik teljessé azzal, amikor Krisztus, az ember fia megjelenik. A zsidó teológia, az, ami igen nagy hatással van ránk, mint a mai napig a keresztény teológiára, ennek volt az az alaptézise, hogy az Úr eljövetele előtt egy fokozódó tendencia lesz, számos olyan jel, próbatétel, amely arra fog majd utalni, hogy közel az Úr. Lukács azt mondja, történetírói tisztasággal, hogy a kereszténység történetéhez ez hozzátartozik, a próbatétel, de még nem jön el a vég, hanem megjelenik a 9. verstől egy csodálatos szó, nagyon rövid, csak annyi, hogy kell. Mindezeknek kell végbe menniük, és ez arra utal, hogy Istennek még terve van a világgal. Isten terve szerint kell, még hogy az Isten várjon, hogy a próbatételek időszakaiban is lehetőséget adjon a megtérésre, a megmenekülésre. Keresztényeknek pedig milyen alkalomból jó a próbatétel, Jézus így fogalmazza meg, ez alkalom számotokra, a tanúbizonyság tételre. És azt mondja, hogy kérlek titeket, ne határozzátok el előre, hogy védekezni fogtok. Könyörök, ne emberekbe bizakodjatok, ne a törékeny életeteket akarjátok majd menteni, mert még a hajatok szála is számon van tartva, még egy hajszálotok sem fog nektek meggörbülni. Legyetek hűek, hűek Jézushoz. Hát kedves testvérek, a nagyheti eseményekben azt láthatjuk, hogy az Úr Jézusnak, amikor nagy szüksége lett volna hű barátokra, a Gecsemáné kertjében, amikor imádkozik, vért verejtékezve, visszatér, és a legközelebbi tanítványi kör tagjait is aludva találja. Fájdalmas szívével kérdezi meg őket, hogy hát még csak egy órát sem tudtatok imádkozni és virasztani velem. Jézus hű, egy életen át könyörög értünk. Olyan szép a vers, hogy valaki én értem imádkozott. Kedves testvérek, olyan tudjuk-e, hogy ki az, aki először imádkozott értünk? Eszünkbe jutnak az édesanyák, az édesapák, a nagyszülők. Nem volt még valaki, aki sokkal hamarabb imádkozott értünk, az Úr Jézus. Kihez vagyunk mi hűek? Jézusnak kell az első helyen állni, aki az első az alfa és az omega. Mert változó világban élünk. Bizony nagy változás volt, és meg kell, hogy emlékezzünk erről is, amikor 1945. augusztus 6-án Hiroshimára ledobták az első atombombát. Hát ez sem volt egy egyszerű dolog. 15 kilótonnás volt ez az atombomba. Cinikusan Little Boy-nak nevezték el, azaz kisfiúnak, és ez a kisfiú 170 ezer embernek a halálát okozta. Minden megváltozott. Einstein úgy nyilatkozott, hogy ő nem az atombombába rejlő erőktől fél, hanem az ember szívében lévő gonoszságtól, mert az mozgat minden. Carl Gustav Jung pedig azt mondta, hogy minden attól függ, hogy a mindenkori ember lelkében milyen minőség van, hogy mi van az ember lelkében. Ne csodálkozzunk, hogyha ma a hűség válságának a korszakát éljük az élet minden területén, házasságban, emberi kapcsolatokban. Gyakorlatilag nagyon ritka, amikor az emberi szónak még van hitele, hogy még mindig megbízhatónak lehet ítélni. Egy hű valaki van, Jézus Krisztus, akinek a szava mindvégig hű marad hozzánk. Hát kedves testvérek, kihez kell nekünk alkalmazkodni? Annak idején Kalkuttai Teréz anyát, amikor felkereste az egyik szenátor, aki annak a területnek volt a támogatója, akkor azt a kérdést intézte Teréz anyához, hogy mondja, hogy bírja ilyen körülmények között. Hát ez itt élet magának. Ugye Teréz anya arra tette fel az életét, hogy a Kalkuttában lévő szegényeknek, betegeknek, haldoklóknak életük utolsó, vagy hát éppen nagy megpróbáltatásokkal teli időszakában lelki vigaszt, támaszt és orvosi segítséget tudjon nyújtani. Nagyon leépült volt a környezet, kezdetleges az adottság, de Teréz anya így válaszolt a feltett kérdésre. Tudja, nekem nem emberi siker mércékhez és mértékekhez kell igazítanom a munkámat és az életemet, hanem az én hű megváltómhoz, Jézus Krisztushoz. Én nem tudok magának prezentálni előkelő kórházat, még előkelőbb személyzettel, nekünk ez jutott. De amikor megfogom ezeknek a haldoklóknak a kezét, amikor letörlöm a könnyüket, amikor megitatom őket, amikor enyhítem a fájdalmukat, amikor reménységet önthetünk a szívükbe a Szentlélek által, akkor tudja, mi Jézushoz vagyunk hűek. Vajon mi kihez vagyunk hűek, kedves testvérek? Változó világban vagyunk, se változó világba szól bele Jézus Krisztus igéje, légy hű, légy megbízható emberem, légy terhelhető emberem, mint halálig, egészen a bomlásig, a test haláláig, vagy az elemek széteséséig, légy hű, mint halálig, és én neked adom az örök, az el nem múló életet. Azt az életet, amelyben boldogság van, amelyben fejlődés van, amelyben az Istennel való élő, megszakíthatatlan örök kapcsolat van. Légy hű, mint halálig. S neked adom az örök élet Stefanoszát, a koszorút, amit az olimpiai bajnoknak kellett, hogy átadjanak. Hát kedves testvérek, ennek a napjait éljük. Olimpia van, és úgy elgondolkodtam rajta, amikor halljuk Rio de Janeiroból a közbiztonsági híreket, hogy mennyire nagy hanyatlás van ott abban az országban, abban a térségben, és amikor nincs olyan olimpiai közvetítés, hogy ne láthassuk a képeken a megváltó Krisztus szobrát, akkor úgy elgondolkodik az ember, hogy Szmirna után vajon ez a város kihez hű igazán, kihez hű. Hiába van ott a megváltó Krisztus szobra, ha ez a Krisztus nincs a szívekben, hogyan emeljék fel a fejüket, hogyan tudjanak a változás korában tovább lépni egy krisztusi léptékű emberi életre. Kedves testvérek, nekünk ez adatik, ez az öröm, hogyan János mondja, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá, s olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Boldogító dolog lesz Jézust látni, ahogyan megjelenik majd az ég felhőin. Lukács írása szerint Jézus eljövetelét semmi olyan előjelek nem fogják megelőzni, amely a történelmi jelektől eltérő vagy fokozottabb lenne. Tehát nekünk nem az idők jeleit kell kutatni, nem azt vizsgálni, hogy mikor jön el az Úr, hanem nekünk készen kell lenni arra, hogy számot adjunk, hogy mikor megjelenik, felemelt fővel, kiegyenesedve, mint akik levehetik ennek a világnak a fájdalmát, csüggedését, várjuk a mi megváltatásunkat. Boldogító dolog ezért hűnek lenni, ha kell, mint halálig. De ezt mindnyájunk életében meg kell küzdeni, hogy ne csak egy istentisztelet erejéig, ne csak egy keresztelőig, egy konfirmációig tudjunk hűek lenni, hanem mindvégig. Ebbe segítsen bennünket Isten. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért hálát adunk neked, a te megtartó szeretetedért és azért, úgy Urunk, hogy te jeleket adsz nekünk az égen és a földön, intőjeleket, hogy ébrezd a te keresztjén embereidet, hogy legyenek készek a bizonyság tételre, a Krisztus követő életre, hogy ne aludjunk el, ne aludjunk bele ennek a világnak a fájdalmas, szorongó ringatásába, ne aludjunk bele abba a bizonytalanságba, amelybe a világ fiai vannak, hanem engedd meg, Úr Jézus, hogy a hitünkhöz nagyon mély bizalom is társuljon, hogy bízzunk benned, és tudjuk oda bízni a te kezedre egész életünket, akkor is, ha abba változás áll be. Kérünk, Urunk, hogy így légy minden teremtményeddel a világba. Könyörgünk minden emberért, Urunk, akik a változó világnak kétségei között gyötrődnek, hogyan induljanak el, hogyan merjenek változtatni az életükön, hogyan próbálkozzanak meg azzal, hogy elengedjék a régit, és elinduljanak az élet nagy felfedező útján az új felé. Urunk, egykoron a reformáció is így tudott elindulni, hogy elengedték a régit, a megavultat, és újból visszatértek ahhoz az élő igéhez, amely egy solyforradalmi újdonságot, megújulást tudott kimunkálni az emberi szívekbe. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, hogy erősíts meg bennünket élet, halál és feltámadás között, hogy a változó történelmi viszonyok között is mi, Urunk, téged tudjunk tartani megtartónknak, hűséges gondviselőnknek. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, engedd meg, hogy minden nap legyen lelki erőnk és hitünk önmagunkat megtagadni, Krisztussal önmagunk fölé emelkedni, s Urunk, elindulni őt követve abba az irányba, Úr Jézus, amit te mutatsz mindnyájunknak. Kérünk, Urunk, hogy légy a betegekkel, légy gyógyítójuk, esedezünk a gyászolókért, megváltozott élet körülményei között, Urunk, nyújtsd a te vigasztaló szeretetedet, amely meg tudja őket tartani a bizonytalanságok és fájdalmak között. Könyörgünk, Urunk, a világ fiaiért, engedd meg, Urunk, hogy fel tudják emelni lelküket te hozzád, és meg tudjanak menekülni. Engedd meg, Urunk, hogy te hozzád tudjunk hűek lenni mindvégig. Úrunk, nagy a kísértés, hogy önmagunkhoz, vágyainkhoz, igényeinkhez, elképzeléseinkhez, szeretteinkhez, ideológiákhoz legyünk hűek. Úr Jézus, te tudod legyűrni a szívünk körül ezeket a túlerőket, s neked van hatalmad meggyőzni minket afelől, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, s eljön az az óra, amikor láthatóvá válik majd, hogy te mivé akartál formálni bennünket, amikor meglátható majd téged is színről színre olyannak, amilyen vagy. Kérünk, Urunk, hogy neveld a mi lelkünket erre az élő reménységre, s add, hogy ne csüggedjünk a világgal együtt, hanem örvendezzünk annak, hogy Krisztus eljön. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy hallgass meg minnyájunk könyörgését az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.